Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A múlt alkalommal az emberi erőforrásról beszélgettünk, a munka szerepéről. Korábban a termelési tényezőket foglaltuk össze. De felmerül a kérdés, ezek milyen rendszerben működnek, milyen is a gazdaság, ha jól felépített gazdaságot szeretnénk, jól működő intézményeket és gazdasági fejlődést. A történelemben különböző gazdasági rendszerek voltak, a szabadversenyes kapitalizmus a tőke elsődlegességére épített, és a piac szabályozó erejét hirdette. Történelmi tanulmányainkból mindnyájan tudjuk, hogy az 1929-33-as nagy válság megmutatta azt, hogy a piac önmagában nem képes minden problémát megoldani, sőt, nagyon sok feszültséggel, gonddal jár, és nem képes önmagában a kereslet-kínálat szabályozását mindenütt elvégezni. Van, ahol igen, ott működik jól a piac, ahol nagy számú szereplő van, sok eladó, sok vevő, kiegyenlített a kereslet-kínálat, és nincsenek monopólhelyzetek, erőfölénnyel való visszaélés. Nagyon jól tudjuk, hogy a válságok során mindig az derült ki, hogy a piaci feszültségek kiéleződnek, vagy az eladó, vagy a vevő rosszul jár, vagy amikor válság van, akkor mindkettő. A válságok és a piac torzulásai gyakran felerősítették, így a 29-33-as válság után is az állami beavatkozásba vetett hitet, azt remélve, hogy a piaci problémákat majd az állami beavatkozás oldja meg. Nagyon jól tudjuk, hogy ez a világ különböző pontjain, sajnos Európában is tragikus következményekkel járó diktatúrákhoz, világháborúhoz és pusztuláshoz vezetett. A második világháború után a romokban heverő Európa újjáépítése mellett az volt a cél, azt próbálták meg gazdaságpolitikusok, elméleti szakemberek és aztán a gazdasági élet újjáépítői, hogy miként lehetne egy jól működő rendszert, egy jól működő piacgazdaságot kialakítani. Felmerül a kérdés, hogy melyek voltak az úgynevezett szociális piacgazdaság fő elemei. Nagyon jól tudjuk, ez Németországban, Hollandiában, Ausztriában nagyon gyors és eredményes fejlődést eredményezett, körülbelül a II. Világháború utáni újjáépítéstől 1970-es évek elejéig az 1973-as világméretű olajválságig. A szociális piacgazdaság arra épített kidolgozói egy Alfred Müller Armak és Köre nevű freiburgi németországi városban működő úgynevezett freiburgi iskola volt. Ennek a képviselői elutasították egyaránt a piac korlátlan uralmát és az állami beavatkozás diktáló jellegét, hanem a személyi szabadság, a gazdasági hatékonyság és a felelős társadalmi elkötelezettség összekapcsolására igyekeztek építeni. Azt mondták, hogy mindenekelőtt tisztességes versenyre van szükség a piacon, ezért meg kell gátolni az erőfölénnyel való visszaélést. Aztán azt igyekeztek egyszerre biztosítani, hogy gazdasági növekedés legyen, újjáépítés, a fejlődés tartós megalapozása és az egyéni kezdeményezés kibontakozása. Mindez párosuljon az egyéni és a közjó összekapcsolásával. Tehát mindnyájan azt szeretnénk, hogy egyéni életünkben is értelme legyen munkánknak, tevékenységünknek, és a közjó szolgálata sem elhanyagolható, hiszen akkor csorbát szenved a társadalmi együttműködés és a társadalomban feszültségek, sőt konfliktusok alakulnak ki. Ezt igyekezett Nyugat-Németországban, Németország nyugati felében Konrad Adenauer, kereszténydemokrata, kancellár és tanácsadója egy bizonyos Ludwig Erhard nevű pénzügyi szakember megvalósítani. Érdekes, hogy Adenauer, a keresztény kancellár 1949-ben 79 évesen lett az NSZK első kancellárja, és 14 évig töltötte be ezt a tisztségét. Hát ez emberileg is érdekes, és főleg, hogy történelmileg jól töltötte be, nagyobb konfliktusok nélkül. Erhard pedig még a német állam létrehozását megelőzően bevezettette Németország nyugati felében a német márkát, ugye a Deutschmarkot, ami egészen az euróig a német pénzügyek jelképévé vált, és jó a német márka a stabilitás eszköze volt. Négy fő célt tűztek ki, amelyet mágikus négyszögnek neveztek. Azt mondták, hogy a gazdaságban a gazdasági stabilitáshoz szükséges az infláció leszorítása és alacsonyan tartása, tehát nem szabad a pénzromlást megengedni, mert az mindenkinek rossz, különösen így fogalmaztak, az infláció a szegények adója, mert a pénzromlást ők nem tudják kivédeni. Ez a mai társadalmakra nézve is fontos tanulságot jelent, tehát ezért kell törekedni egyszerre, hogy ne legyenek hiányok sem a belgazdaságban, sem külgazdasági hiány, tehát a külső fizetésekben, hanem pénzügyi kiegyensúlyozottság legyen. A második helyen szerepelt ebben a négyszögben a munkanélküliség leküzdése, vagyis a lehető legmagasabb foglalkoztatottság biztosítása. 1950-ben Nyugat-Európa nagy részében a munkanélküliség 10%-os vagy a fölötti volt, így Németországban is, és ezt leszorították 10 év alatt 1%-ra, vagyis gyakorlatilag teljes foglalkoztatást értek el. A foglalkoztatás politikát a szociális piacgazdaságnak nevezett koncepció és gyakorlati gazdaságpolitika azért tekintette fontosnak, hogy ne heverjen parlagon a munkaerő képzettsége, ne legyenek szociálisan kiszolgáltatottak az emberek. Azt mondták, az a legszociálisabb piacgazdaság, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van, mindenki rendben van, a diák tanul az iskolában, a munkaképes ember találjon méltó munkahelyet és jó megbecsülést és megfizetést, és az idősek számára pedig egy jó nyugdíj, amely végig dolgozott, és adót járulékokat, nyugdíjjárulékot becsületesen befizetett élet után gondtalan, és a társadalmi jövedelmek növekedéséből részesülő nyugdíjat kapjon, másrészt a nyugdíj automatikusan mindig fedezze az inflációt. Az igazságos nyugdíjnak Nyugat-Európa szerte sokan és több ország be is vezette a svájci indexálást, ami azt jelentette, hogy a nyugdíjak emelését fele részben a bérek növekedéséhez kapcsolták, és második részét azt pedig az infláció kiegyenlítéséhez. Így akarták biztosítani, hogy a dolgozó korosztálynak és a társadalomnak a jövedelem növekedéséből a nyugdíjasok is részesedjenek, másrészt pedig, hogy a megszerzett nyugdíj értéke ne olvadjon el, az infláció miatt ne csökkenjen. 1950-től körülbelül 1973-ig terjedő korszakot aranykornak is nevezik Nyugat-Európába. Sajnos mi Kelet-Közép-Európában ebből kimaradtunk, a Szovjetunió a saját magától szervezett, úgynevezett KGST-nek nevezett Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa néven, milyen eufemisztikus név, és milyen problematikus, nem csak az elnevezés, hanem a megvalósítása is. Nyugat-Európa viszont Nyugat-Európa felvirágzását a viszonylag jó gazdasági növekedés alkotta, tehát nem voltak nagyobb válságok. Egyetlen egyszer volt 1966-67-ben egy kisebb mini recesszió, kisebb mini visszaesés, ami néhány hónapig tartott. A jó növekedés mellett egyszerre jutott a magas vállalati nyereségekre, amelyet a jó kilátások miatt újra beruháztak, tehát bővült, megújult a technika. Ugye Németország, Hollandia és más nyugat-európai országok, skandináv országokban is gyorsan emelkedtek a beruházások és a termelés. Másik oldalon a reálbérek növekedése a fogyasztás növekedéséhez vezetett, és megjavult az infrastruktúra és a közszolgáltatások. Vagyis jobb oktatási rendszer, jobb egészségügyi rendszer, jól működő utak, vasutak épültek ki, és a társadalom látta, hogy az állam viszonylag jól gazdálkodik az adóbevételeivel, tehát egységnyi adóbevételeiért ő megfelelő állami szolgáltatásokat kap cserébe. Jó volt a műszaki fejlődés is, mivel egyszerre nőttek a gépekbe fektetett beruházások, és az új gépek mellé felvett emberek, de nem csak a betonított munkások, hanem éppen hogy a szakmunkás réteg jobb képzettsége és jobb hasznosulása, és egyre inkább egy jó mérnöki réteg, amely a találmányok és hasznosulásuk révén szintén hozzájárult a fejlődéshez. Ehhez járult a tisztességes verseny feltételének biztosítása, tehát az úgynevezett versenypolitika, hogy ne lehessen visszaélni az erőfölénnyel. Vagyis nem engedték, illetve korlátozni kívánták, és ez nagy mértékben sikerült is, a monopóliumokat és az oligopóliumokat. Ugye a monopólium az, amikor vagy a kereslet, vagy a kínálat oldalán csak egyetlen egy vállalatot találunk, és az diktálja a feltételeket. Az oligopólium, amikor pedig 3, 4, 5, 10 vállalat teszi ugyanezt, tehát nem egyeduralomról van szó, de néhány keveseknek a diktáló szerepe érvényesül, mint például az olajpiacon. A fejlődés jó korszakát élte át Nyugat-Európa azért is, mert Nyugat-Európán belül viszonylag kiegyenlített és jó fejlődés indult meg, az országok gazdasága egyre inkább összekapcsolódott, szabaddá vált az utazás, tehát a korábbi konfliktusok helyébe az fokozatosan egyesülő Európa előnyei léptek. 1957-ben nagy keresztény politikusok alapították meg a következő évtől működő európai gazdasági közösséget, a már említett Konrad Adenauer mellett de Gaulle, de Gasperi neve fémjelezték ezt a fejlődést. A szociális piacgazdaság szellemi értékei, képzése, gazdasági morálja is ebben az időben viszonylag magas szintű volt. Kérném szépen, aztán az 1970-es évek elejétől egy nagy, a problémák kiéleződésének, a szociális piacgazdaság torzulásainak vagyunk tanúi mind a mai napig. Miért? Az egyik dolog az, hogy kiépültek a nagy rendszerek, iskolarendszer, útrendszer, közlekedés, államigazgatás és így tovább. A közberuházásokat végrehajtották, tehát nem volt már olyan igény a nagy beruházások iránt. Megváltozott a műszaki fejlődés jellege is. Korábban valamilyen arányban, ha beruháztak 100 dollárt, akkor vagy 100 márkát, akkor az valamilyen arányban munkahelyeket is teremtett. Tehát párhuzamosan ment a gépi beruházások és a munkaerő beruházások, a munkahelyteremtés. Ez a 70-es évek elejére nagyon megváltozott. Miért és hogyan? Azért, mert az automatizáció került előtérbe, a betanított egyszerű munkát, segédmunkát egyre nagyobb mértékben helyettesítették, ez a folyamat mind a mai napig folytatódik, és a beruházások fő céljává nem a munkahelyteremtés vált, hanem a munkahely megtakarítás, tehát ugyanannyit termelni kevesebb munkással. Ez viszont ismét a munkanélküliség megnövekedéséhez vezetett Nyugat-Európa szerte. Az állami beruházások hatékonysága romlott, a polgár már nem érezte azt, hogy a pótlólagosan kifizetett adó márkájáért vagy adó frankjáért egyre többet kap cserébe, hanem azt tapasztalta, hogy az állami bürokrácia szerepe és aránya növekedett meg a gazdaságban. Államigazgatásra, közigazgatásra természetesen szükség van, de az következett be, hogy a forrásokat, az adóbevételeket elkezdték romló hatékonysággal elkölteni. Ilyen körülmények között a polgárok gazdasági morálja, adófizető morálja is csökkent. A műszaki fejlődés megváltozása mellett megváltozott a világpiac is. Egyrésztről az USA technológiai fölénye, másrésztről a fejlődő országokból elkezdett megnőni az import, és a fejlődő országok versenye harapófogóba szorította a nyugat-európai országokat. Ez a helyzet ma is egész Európában. Tudnilik, hogy a legfejlettebb és legmodernebb technikát elég nagy mértékben az USA állítja elő. A tömegtermékek, fogyasztási cikkek, most már nem csak az egyszerű fogyasztási cikkek, hanem a gépek piacán is, a komputerek piacán is egyre inkább a Dél-Kelet-Ázsiából, Kínából, Malajziából, Tajvanból származó import előre tört. Ez viszont hármas hatással járt, ugye, hogy a romló jövedelmezőség miatt elég sok pénz ment ki Európából, tehát tőkeveszteség, hogyha nem otthon ruháznak be, hanem kívülre, Európán kívülre viszik a pénzt. A másik dolog, a technológia export révén fejlődött a világkereskedelem, de a megvett technikát Kína, dél-kelet-ázsiai országok otthon alkalmazzák. Ugyanezt a jelenséget látjuk Japán és Dél-Korea között is. Dél-Korea nem csak felzárkózott, hanem nagyon sok műszaki cikket már olcsóbban állít elő, sőt gyakran jobb minőségben, mint korábban Japán. Tehát nagy változások mentek végbe a világgazdaságban. De ezek a mi életünket is érintik, hiszen az olajat, kőolajat, földgázt annyiért tudjuk megvenni, amennyire a világpiacon rendelkezésre áll, ebben a kisországoknak nincs igazán alkuerejük. Az nagyon nagy szerencse, hogy a 21. század második évtizedében most a sok probléma ellenére a kőolajár, földgázár viszonylag alacsony szinten maradt, de nagyon jól tudjuk, hogy időlegesen volt már, amikor megugrott 140-150 dollár közé egy hordó kőolajára, hát ez aztán visszaesett, és jelenleg az 50-60 dolláros elfogadható szinten mozog, ami az importőröknek jó. Az exportőrök pedig azért tudják tartani, és kell tartaniuk ezt az alacsony árat, mert a palagáz más modern energiahordozó kitermelése révén megnőtt az energiahordozó kínálata a világpiacon. Tehát az energiahiány, amelytől az emberiség a két olajválság idején félt 40 évvel ezelőtt, ez eltűnt, és jelenleg egy kiegyensúlyozott, sőt túl kínálat van a világpiacon. Hát ez nekünk, mint importőr országoknak, Magyarországnak is, de a legtöbb európai országnak is igen kedvező. A következő tényező, ami a jelenlegi gazdaságot nagyban érinti, hogy telítetté vált számos termékből a kereslet. Tehát nincs már további bővítésre igény, csak pótlásra, ami elromlik. Ez szintén a korábbi nagyon magas növekedési rátákat behatárolja. Jól tudjuk, hogy Kína növekedése is csak nem a felére csökkent, a korábbi 10-12%-ról körülbelül jelenleg évi 6%-ra, ami persze az európai növekedéshez képest még mindig nagyon sok. Európa térvesztésének tényezői közé tartozik az is, hogy az Európán kívüli óriás vállalatok, óriás bankok nagyon előre törtek a világpiacon, és ezek Európa rovására igyekeztek, és tudtak gyakran pozíciót szerezni. Felmerül a kérdés, hogy a szociális piacgazdaság ezt az elnevezést és ezt a programot magáévá tették az európai országok, szerepel az európai integráció dokumentumaiban is. A jelenlegi kihívások közepette milyen választ, tudunk-e jó választ adni fejlődésnek azokra a kérdéseire, amelyek előtt jelenleg állunk. És hogyan érinti ez magyar hazánk helyzetét? Erre a kérdésre nincs végleges válasz, a választ minden területen mindnyájunknak naponta kell keresnünk. Annyi elmondható, hogy 2010 után Magyarországon is, és a többi kelet-közép-európai országban is sok pozitív erőfeszítés történt, amely mind nemzeteinknek köszönhető, a visegrádi országoknak, de a balti országoknak is. Nagyon érdekes dolog, az egyik a felzárkózás, hogy Kelet-Közép-Európában a reális, a javak, szolgáltatások reál értékének termelése, magyarul a gazdasági növekedés reális üteme magasabbá vált, mint Nyugat-Európában. Tehát a korábbi fejlettségi lemaradásunk valamennyi ország esetében csökkent. Ez ugyanakkor ma még nagy mértékben fennáll, Csehország már a 90%-át éri el az Európai Unió átlagos fejlettségének, Magyarország pozíciója 71% fölé emelkedett a 10 évvel ezelőtti kb. 64%-ról. Tehát egy viszonylag jelentős, noha értelemszerűen nem egyik évről a másikra menő javulás megy végbe. Lekerekítésül a növekedés mellett nagyon fontos a pénzügyeknek a helyzete. Mindnyájunk zsebét érinti, és országunk költségvetését, fizetési mérlegét is. Nagyon röviden arról van szó, hogy a kelet-közép-európai országok és benne Magyarország pénzügyi stabilitása is javult, és miközben Nyugat-Európa eladósodottsága jóval nagyobb, mint a kelet-közép-európai országoké, így helyzetünk javul, és Magyarország is a 2010-re nagyon megnőtt adósságát, az egy évnyi egész jövedelmünk 83%-át tette ki az adósságállomány, ezt lecsökkentettük 68%-ra jelenleg. Tehát egy pénzügyi javuló tendencia is van, és az, hogy a költségvetésünk ma kiegyenlítettebb, mint a nyugat-európai országoké, magyarul a nyugat-európai országok költségvetési hiánya, Németországot és Luxemburgot leszámítva, nagyobb, mint a visegrádi országoké és magyar hazánké. Ez egy jelentős konszolidációs lépés. De akkor felmerül egy utolsó kérdés, hogy a sorsunkban, mindennapjainkban, mindennapi életünkben miért nem érezzük jobban a gazdasági növekedés hatását, miért nem emelkedik még gyorsabban az életszínvonalunk, miért küzdünk még annyi problémával. Röviden szólva annyit, hogy az 5%-os jelenlegi éves növekedésből 4 fő célra kell költenünk. Egyrészt a leromlott infrastruktúránkat, vasutak helyzetét szanálni kell, fejlesztenünk kell őket. Másodszor igyekszünk folytatni a bérek növekedését, hiszen számos szakma, sőt valójában mindenki joggal áll sorba, és szeretné végre az életszínvonala emelkedését látni, tehát a bérnövekedésben is számottevő előrelépés történt, de érthetően a lemaradásunk Ausztriához, Németországhoz, a fejlett országokhoz képest még túl nagy. A harmadik az, hogy folytatjuk az adósság leépítését, hogy ne adósságra költsünk, hanem magyar hazánk fejlesztésére, fejlődésre és életszínvonal javulásra. És a negyedik, hogy nagyon fontos a jelenlegi nemzetközi helyzetben, hogy Magyarország stabilitását nagyban növeli, hogy 32 tonna aranyat sikerült vásárolni tavaly, ami ugyanannyi, mint amennyi Magyarországnak a II. Világháború előtt volt, és amely elveszett. A szociális piacgazdaság összefoglaló célkitűzése az volt, jólétet mindenkinek. Ne a gazdagok legyenek szegényebbek, hanem a szegények tudjanak felemelkedni egy értékalapú társadalomban. A jelenlegi felemelkedés is nagyban függ az erkölcs és az értékrend megvalósulásán. A jelenlegi mottó pedig az lehetne, hogy jobb életminőséget mindenkinek, hiszen nem csak akkor élünk jobban, ha többet fogyasztunk, hanem elsősorban akkor, ha az életünk minősége javul, kilátásaink javulnak, egy egészséges családi, nemzeti felemelkedés megy végbe, amely egyszerre szolgálja az értékeket, a kultúrát, a környezetet és a társadalmat, és egyensúlyt teremt a természet, az ember és a gazdaság között.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.